Nyugtával dicsérd a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók, üdvözlünk titeket állandó szakértőinkkel, Radnai Károllyal.
Sziasztok.
És Boárd Györgyel.
Sziasztok.
Én Horváth Dániel vagyok, ez pedig itt a Nyugtával dicsérd a NAV-ot podcast. Most már be kellett mondanom, mert már legalább 20 adás óta nem mondtam be.
Ide mondjad be a mikrofonba, mert aztán utána ebben az adásban nem lesz hangod.
Ennyi.
Még gyakoroljuk.
Be kellett mondanom. De vágjunk is bele, mert rengeteg témánk van. Adóparadicsom a focisták számára Magyarország. Kevés adót fizetnek Magyarországon a focisták. Vannak országok, ahol ugyanakkora nettó bérre 2,5-szer akkora költség jut a futballcsapatoknak, mint itthon. Ez egy komoly versenyelőny a magyar együtteseknek. Kérdés, hogy ez hogy áll össze?
Szerintem ez egy szuper jó cikk, amit a G7-en megjelent, és már nem is csak a magyar vonatkozásai miatt, mert abban olyan nagy meglepetések nem értek minket, hanem inkább a nemzetközi összehasonlítás, hogy máshol hol mennyit keresnek a futballisták. Nekem volt szerencsém futballistáknak adott tanácsot adni, meg futballklubokkal is dolgozni, tehát hogy valamilyen szinten azt mondhatom, hogy van rálátásom erre a történetre. Egy nagyon fontos dolog, hogy a futballisták, és valószínűleg ez nem csak a futballra, ez minden sportra igaz, teljesen nettóban gondolkodnak, tehát őket majd, hogy nem idegen hagyja, hogy mennyi adót vonnak le belőlük, ők úgy akarnak leszerződni bármelyik csapattal, hogy nekik egy nettót garantálnak. Tehát amikor azt összehasonlítjuk, hogy egyébként a futballisták hol mennyit adóznak, azt látni kell, hogy ez sokkal inkább a csapatok költségvetését befolyásolja, és nem a futballisták jólétét. És ugye ebből a szempontból Magyarországnak ez egy versenyképességi előnye, hogy a magyarországi futball, hát nyilván ez a futballban jön elő a legjobban, de szerintem kézilabdára meg kosárlabdára, röplabdára ugyanúgy igaz, ahol légiósok, minőségi játékosokért verseny van, hogy a magyar csapatoknak a költségvetését kevésbé nyomja meg az adó, mint a tőlünk nyugat-európaiakét, vagy akár itt a régió más országait, ami önmagában egyébként lehetne egy tök jó kezdeményezés. A baj inkább az, hogy ez egy államilag finanszírozott történet, tehát egyik zsebemből ki másikba be, és akkor mondhatjuk azt, hogy hát alacsonyak az adók, de igazából mint tudjuk, azért a többségét azt a állami vállalatok meg az MLS által fizetett jogdíj finanszírozza, tehát hogy így innentől kezdve egy kicsit ilyen, tehát magának az egyesületnek fontos az, hogy ne fizessen sok adót, de hogy ilyen államháztartás meg versenyképességi szempontból teljesen felesleges az összehasonlítás.
De hogy egy kis mini háttér, tehát itt leginkább arról van szó, hogy ugye alapesetben személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékokat szoktunk fizetni, például a munkabérünk után, ezzel kell foglalkozni a munkáltatónak, ezzel kapcsolatosan értelemszerűen is költségei merülnek fel. Már többször szó esett az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról, lánykori nevén ECHO. Ugye ezt még jó pár évvel ezelőtt vezették be, és nem is a sportolóknak, hanem a művész, illetve művészeti jellegű tevékenységet folytatóknak, például grafikusoknak, színészeknek és a többi. Egy egyszerűsített adózási formáról beszélünk, ahol egy összesített adóteher van, ebbe benne van az SZIA is, és a járulékok is. Hogyha kifejezetten az SZIA elemére szeretnénk rátérni, akkor az ott 9,5%. Miért érdekes ez? Mert az általános SZIA a kulcs meg 15. Tehát ha mondjuk egy általános munkabérből kell SZIA-t vonni, az 15%, hogyha egy ECHO-snak az össz adóterhelését nézzük az ő jövedelmén, akkor az meg 9,5. Ugye a sportolóknál ez annyiban még kiegészítésre is került, hogy az alapbevételi határ minden más kategóriában itt 60 millió forint, a sportolóknál 500 millió forint.
Igen, tehát ezen elkezdhetünk ilyen demagóg módon pattogni, hogy erre miért van szükség, meg hogy hát nyilván tök durva ez az 500 millió. Tehát én emlékszem azt, hogy először 60 millió volt, utána ezt felnyomták 120 millióra, igen. Utána jött az, hogy a Fehérvel leigazolt másra nem emlékszem, hogy hívták azt a portugál palit, ami miatt utána csak miatta felemelték 120 millió forintra az ECO értékhatárt. Tehát ezek ilyen barom idegesítő dolgok, amikor tudod, hogy most egy ember miatt belenyúlnak egy adótörvénybe, de hát aztán utána nyilván nem egy ember miatt lett, és hogy ez teljesen megdöbbent, hogy most már ilyen 500 milliós, tehát hogy tényleg ilyen összegek vannak, tehát hogy most mindegy, nem társítok, van pár olyan fontos ember Magyarországon a futballban, akinek a itt tartása, Magyarországon tartása ennyire fontos, mert azért ezt nem Magyarországon született sportolók és edzők keresik, és hogy erre, tehát hogy tényleg ilyen egyénekre szabottan, akkor nyomják fel az értékhatárt, hogy ez tök durva, de még egyszer mondom, hogy tehát egyik zsebből a másikből, hogy az állam finanszírozza ezt az egész történetet, tehát hogy megadóztathatjuk, és akkor még többet kell az MVM-nek majd szponzorálnia, így és úgy is mi fizetjük.
Igen. Szerintem is van ennek a cikk. Egyébként tényleg tök jó az a cikk. Szóval gratulálok a szerzőnek hozzá. Tehát, hogy tényleg van ennek több olvasata, és szerintem egész nagy vonalú volt a cikk azzal, hogy nem nyitotta ki a demagóg részt. Mert hogy nem demagóg, de hogy azt a részét, hogy most mit csináljunk azzal a dologgal, hogy a focit azt most így közösen megfinanszírozzuk ezen keresztül is, és hogy ez miért jó nekünk, vagy miért nem, és én sem akarom kinyitni, szerintem ezt tegyük félre. Ami szerintem egyébként egy tök érdekes dolog még ebben, hogy és akkor így a folytatásra tehetek egy javaslatot, akkor megtenném, hogy nagyon érdekes lenne a bevételi szerkezetét látni a focistáknak. Tehát, hogy hogy összehasonlítjuk a francia, meg a német, meg nem tudom, osztrák sportolói fizetésekkel, meg adóteherrel a dolgot, és hogy versenyképes, de arra lenne még kíváncsi, hogy van-e más jövedelem a focistáknál. Tehát, hogy aki Magyarországra jön futballozni, az csak az ECO-s jövedelméből él és csókolom, vagy van mögötte szponzoráció. Nyilván van, tudjuk, hogy van egy kis sportoló, akinek összejön a dolog, hogy legyen mögötte egyéni szponzoráció, de hogy mondjuk a Ronaldónak, meg az ilyen nagy sztároknak a sztoriá mutatja, hogy azért a egész tisztes összegeket össze lehet szedni még a focista fizetésen kívül másból is. De én erre lennék még kíváncsi, hogy az hogy adózik, meg azt hogy oldják meg egyébként.
Nekem van sejtésem, de hogy szerintem, tehát hogy, mert ugye ez még egy kis színes, majd még hozzá akarok tenni, de hogy ha van egy magyar labdarúgó, akinek mondjuk a mezei az jobban fogy, mint az átlag. Én azt gondolom, hogy abból valószínűleg ő munkaviszonyos jövedelme van, tehát ő neki van egy jó nagy fizetése, és ő a jogairól lemond. Tehát, hogy én nem nagyon tudom máshogy elképzelni a dolgot, és a mezeket, azt meg az egyesület értékesítésű, azért fizet neki olyan sok fizetést ennek az embernek, mert hogyha egyébként meg jól fogynak a mezei, akkor meg ez egy jó, de hogy azt nem vagyok benne biztos, de hogy azért a nagy valószínűséggel azt gondolom, hogy ennek a standardja, hogy ezekre a jogokról le kell mondani, mert hogy bárkiből kialakulhat, hogy ő sztár lesz, és utána meg azt nagyon nehéz lenne kezelni, hogyha neki mondjuk az egyéb bevételei fontosabbá válnak, ja, mint persze. Egyébként a labdarúgás.
Ez maximum Magyarországon van így, de azért nem egy-kettő olyan adópert hallottunk, amiből felfüggesztett börtönbüntetést lett leginkább Spanyolországba. Egy Ronaldo, egy Messi, és ott nem a Barcelonától, meg a Real Madridtól származott bérük nem adózásáról volt szó, hanem a merchandising jogaik után szerzett bevételükre nem adóztak, vagy azért, mert nem tartották magukat adórezidensnek Spanyolországban.
Jó, ebben igazad van, igen.
Könyvelőnek volt egy jó ötlete, szóval akinek akkora értéket képviselnek a merchandising jogai, mint mondjuk egy Ronaldónak, vagy egy Messinek, ott az egy más tészta.
Ezt én is sem feltétlenül hoznám ezt ide, inkább csak arra lennék kíváncsi, hogy egy átlagos, nem tudom, francia NB1-es, vagy FB1-es futballista, ő miből rakja össze a jövedelmét az adott hónapban. Tehát, hogy bér, mert hogy focizik, vagy van még szponzoráció, vagy valami más. Szóval erre csak így kíváncsi lennék. A másik milyen gazdasági aspektus a történetnek, hogy, hogy hány százaléka a bevét, vagy a kluboknak a ráfordításának a bér, tehát hogy amit a focistáknak fizetnek. Ugye erre van egy statisztika itt a cikkben, de ha jól emlékszem, nem nemzetközi statisztika, csak hazai.
Csak hazai,
és az
igen.
Ilyen 60 százalék fölötti a bérvonal.
Igen.
És az utolsó gondolat meg, hogy és ez nem a cikknek a hiányossága, hanem csak úgy elgondolkodtató, hogy ez a versenyképesség, amit így meg tudunk fogalmazni ezzel a focival kapcsolatban, ez hogy mondjam, tehát hogy ha ez tényleg versenyképes rendszer lenne, vagy tényleg jól működő rendszer lenne, akkor igazából azon is el lehetne gondolkodni, hogy költözik-e Magyarországra klub, vagy alapít-e valaki, vagy befektetőként megjelenik-e valaki egy magyar klub mögött.
Van
csak, hogy a nagy befektetéseket én nem látom, de lehet, hogy csak én vagyok tájékozatlan, mert megmondom őszintén, én nem követem a futballt igazából, szóval, hogy én nem látom azt, hogy valaki azért venne itt Magyarországon egy klubot, mert hogy olyan hatalmas bizniszt akar belőle csinálni.
Hát ez sok összetevős történet, mert most a Magyar Liga azért nem a, nem tudom, top 5 liga, vagy rögtön a mögötti ligákba tartozik, hogyha meg nagyon nagy üzletet akarsz ebből csinálni, akkor...
A top 50-ben benne.
Igen, abba benne. Akkor piacképessé kell tenned a játékosaidat, innen meg nehéz.
Jó, de olyan sztorik is vannak azért, nem, hogy valaki angol negyedosztályú csapatból csinál sikeres üzleti vállalkozást.
Angol harmadosztályú magyar válogatott. Ilyen sztori is van.
Csak mondjuk, mit tudom, egy magyar csapat sose fog a Premier League-be játszani, tehát odáig nem tud eljutni, hanem az legfeljebb az NB1-be fog játszani.
Na szóval nem akarom ezt ilyen a magyar futball minőségével kapcsolatos panaszáradattá alakítani, ennek nincsen jelentősége, főleg, hogy én ebből mit értek meg mit nem. Csak hogy a biznisz mögötte az a vers, tehát hogy mondjam, a versenyképes szisztéma mellett sem jelenik meg az igazi befektetői szemlélet, legalábbis nekem ez a megélésem.
Igen, szerintem maradva az adóvonalon.
Várjál, még át nem menj a következő
ügyre. Ja, ez a mágában sincs, mert nekem is van egy gondolatom, de akkor mondja csak.
Nem, hogy, tehát, hogy csak ugye a nagyon alacsony magyar adóval kapcsolatban, hogy amikor labdarúgókkal kellett dolgozni, nyilván nem azzal kerestek meg minket, hogy mennyi az ECHO, mert hát ezt viszonylag könnyű kiszámolni, meg azt levonták, hanem azzal kerestek meg minket, és ez egy visszatérő eset, hogy a labdarúgóknak is, itt rácsatlakozok arra, amit mondasz, Gyuri, hogy milyen egyéb jövedelmeik vannak, hogy nem is feltétlen a merchandisingból, hanem az előző klubjával kapcsolatosan vannak még ki nem fizetett járandóságai, mert hogy mondjuk ott az volt, hogy 3 éves szerződése volt, de 1 év után azt mondták neki, hogy akkor most bocs, menjél el, de mivel 3 éves szerződése van, ezért még 2 évnyi fizetés fog kapni valami meghatározott mértékkel, mert hogy nem ott focizik, kölcsön adják, és na most ezek a jövedelmek, hogy ezek olyan adóznak, ez például egy nagyon érdekes kérdés, hogy akkor ez most munkaviszonyos, vagy nem munkaviszonyos, illetve, hogy akkor ez adózik-e mondjuk abban az adott országban, ahonnan eljött, és akkor Magyarországon adózik-e, és akkor itt jön be a kérdés, hogy akkor ebből a 15-ből akkor ebből csak 9,5% a magyar SZIA, tehát csak ezt lehet beszámítani a másik országba. Tehát, hogy ilyen kérdések viszont utána előfordultak, és hogy az volt nekem a tapasztalatom, hogy nagyon sok játékos sajnos ugye a ilyen adóvezérelté vált, hogy a más egyéb jövedelmeinek a kedvező adózása miatt, annak ellenére, hogy az ő karrierje nem ez diktálta volna, így bele kényelmesedett ebbe a magyar valóságba, és akkor inkább itt maradt.
Ja.
Mert hogy minek erőltessem magam itt az olasz másodosztályba kb. Ugyanennyi pénzért, amikor egyébként az egyéb jövedelmeimet meg milyen jól le tudom itt olcsón adózni.
Ez így van. Két dolog jutott az eszembe. Az egyik az, hogy az ECHO, mint egyszerűsített adó, nem, miért pont az ECHO? Tehát miért az ECHO-nak az alanyi hatáját terjesztették ki, és mert hogy egyébként a focista az annyira nem grafikus, meg annyira nem színész, tehát hogy ennyi erővel bárki lehetne.
Színészeten lehet gondolkodni.
Ja, néha igen.
De ennek kell tudom mondani, tehát ugye az volt, amikor ez 2010-ben volt, akkor a sportszervezetek finanszírozása teljesen máshogy nézett ki, mint még most, mert hogy manapság TAO-ból állami vállalatok szponzorációjából, meg valami kis mecenatúrából élnek. Nagyon-nagyon kicsi a tényleges corporate szponzoráció, hanem akkor tényleg összetarhálták a pénzt a helyi vállalkozóktól, helyi nagyobb cégektől, és ott nagyon sokat számított akkor, hogy tehát ugye akkor voltak ezek a vállalkozási módszerek, itt ez a cikk is írja, hogy a Csehországban mai napig megengedik azt, hogy vállalkozó legyen a sportoló.
Futkározik a
ami pályán. Hát igen, tehát hogy ez egy tök hülyeség, mert hogy ez egy személyhez kötött dolog, tehát hogy tehát, hogy te odamész, ahol a csapat focizik, és kapsz érte fizetést, és na mindegy, tehát hogy ez egy egyértelmű munkaviszonyos történet. És hogy ahhoz, hogy ezt a dolgot ki tudják fehéríteni, és ne az legyen, hogy mindenféle ilyen egyéb burkolt módon fizetnek ilyen arculati történeteket, hogy akkor mert rajta voltál a csapat plakáton, akkor ezért te most kapsz még pluszban a KFT-n keresztül szponzori pénzt is, hogy ezért ennek a kifehérítésére találták ki, hogy akkor az legyen az ECHO, mert az ECHO volt akkor éppen a legolcsóbb standard megoldás. És akkor hogy ez meg lett akkor államilag támogatva, hogy akkor hozzá lett téve, hogy jó, és egyébként majd több forrás fog biztosítani az állam, és aztán ez teljesen átfordult. Tehát, hogy most kb. Tök mindegy, mert hogy a legtöbb sportegyesületet az állam finanszírozza, de hogy ez mondjuk 2010-ben ennek ténylegesen nagyon fontos jelentősége volt.
Ezt alá tudom támasztani, mert ez lett volna a másik gondolatom is, hogy most már azt is értem, hogy miért pont az ECHO, viszont a másik gondolatom az, hogy még az ECHO is sokkal jobb, mint ami előtte volt, mert én meg egy másik oldalról néztem azt, hogy ezeket a szerződéseket, ja, meg ezeket a számlákat kellett éveken át kajtatni, meg ellenőrizni,
meg kilométerpénzt kaptak a saját gépkocsi használatért, és szóval akkor körbe mentek a földön háromszor egy év alatt.
Igen, szóval az ECHO is sokkal jobb, mint ami előtte volt. Csak ennyit akartam hozzáfűzni. A téma egyébként felettébb érdekes, szerintem még ki
fogunk rá. Gondolat, ami szerintem egy tök jó része a cikknek. Csehországban 9% az effektív kulcs, vagy az adott teher.
Még hát,
hogy igen. ott mi lehet. Igen. Hát, hogy a KFT-s...
Szerintem tehát ott van értem a versenyképességnek, mert ott nem az állam finanszírozza a sportot, és ott akkor tényleg volt ennek jelentősége, hogy azt mondták, hogy jó, elfogadjuk ezt a vállalkozást, gondolom, hogy megfelelő keretek közé szorítva, és akkor 9% az effektív kulcs, cserébe az egyesületek akkor versenyképesek tudnak lenni a nemzetközi porondon, mert hogy, de ugye ott más a piaci környezet, tehát ennek ott több értelme van.
Igen. Még egy anekdota, egy rövid, azért és itt a cikkből is kiválóan kiderül, hogy Franciaországban az egyik legnagyobb az adóterhelés a focistáknak fizetett béren, és én tudok róla, hogy volt olyan játékos, talán az Ibrahimovic, de kedves hallgatók, nyugodtan kommentbe vagy bárhol egészítsetek ki, hogyha rosszul mondom, de ővel a hónapokon át tárgyalt a Párizs, mert ebbe a nettó gondolkodásba azt mondta, hogy ő ennyit kér. A Párizs meg azt mondta, hogy ez nekünk ennyibe kerül, ennyit nem tudunk adni, de ő ennyit kér. És akkor ez hónapokig ment, és azzal volt tele az összes sportmérő, vajon odaigazol, vagy nem igazol oda. Szóval, hogy igen, tehát ott ilyen hatalmas adott tehet.
És odaigazolt.
Oda. Volt az a pénz.
Tessék.
Tovább lépve, még mindig Magyarországon maradunk, iparüzési adó, már foglalkoztunk vele a legutóbbi adásban, és akkor még csak pletyka volt, most már egész komoly bejelentések történtek, ezek közül szemlézzük az egyiket, az iparüzési, nem is annyira az iparüzési adó átalakításáról, hanem az iparüzési adóból származó bevétel átalakításáról. Navracsics Tibor jelentette be, hogy január 1-től indul a versenyképes járások program. Itt az iparüzési adó 2025. évi többlete lesz az alap, és erre pályázhatnak majd a járások, járásonként legalább 250 millió forint erejéig, ahol megyeszékhely központú járásról beszélünk, ott pedig 500 millió forint erejéig fejlesztésre.
Hát akkor szerintem folytassuk onnan, ahonnan múltkor, ahol megálltunk, mert akkor még itt csak a tervekről beszéltünk, ugye, hogy ki lesz a jegyző, meg ki lesz az iparüzési adó, és most a jegyző az most még nem tudjuk, de az iparüzési adó. Ugye a 444-en már ezt a dolgot úgy interpretálták, hogy az adót megadóztatják, ami szerintem inkább egy ilyen újságírós csúsztatás volt, de mert hogy ezt már nem tudom értelmezni, hogy az adó
művészi szabadság.
De hogy megint csak oda kell visszakanyarodnunk, hogy maga az elv, hogy ilyen regionálissá teszik az iparűzési adót, annak az allokációját, az szerintem önmagában egy jó irány. Mert azt a fajta torzítást, amit egyes vállalkozások, meg egyes települések infrastruktúrája okoz, azt ki tudja venni ebből a történetből. A rossz irány az, hogy erre nagy valószínűséggel nem lesz egy objektív szempontrendszer, tehát hogy lesznek olyan városok, ahol ezt kevésbé, meg lesznek olyan városok, ahol meg sokkal jobban el fogják vonni, és hogy ezeket milyen járásokhoz fogják visszaosztani. Tehát azt látjuk, hogy a 65 milliárd, a szám már megvan. Tehát, hogy tudjuk, hogy mit szeretnénk elosztogatni, meg valószínűleg azt is tudják, hogy hova szeretnék elosztogatni, ahogyan, azt meg mi még nem tudjuk. Tehát, hogy a mikéntjét azt meg, és hogy ezzel az egész történet a legnagyobb baj, mert hogy semmilyen hitelessége nem lesz ennek a szabálynak, tehát hiába van mögött egyébként egy jó település fejlesztési indok, hogy ezzel nagyon könnyű visszaélni.
Igen, ugye csak hogy az ötletről nem is beszéltünk még, hogy mi a gondolat, ha jól értem, akkor ugye az a gondolat, hogy a pénzügyminisztérium számol egy várható iparűzési adóbevétel többletre.
A jövő szám alapján.
Így van, és akkor azt mondja, hogy a 25-ben elvonom ezt a többletet az önkormányzatoktól, mert hogy nem az ő rendelkezési joguk keretében lesz ez szétosztva, hanem a járási szinten fogjuk szétosztani, és pályázni kell járásonként egy bizonyos keretösszegig ezért a pénzért. Tehát, hogy a koncepcióról magáról beszélünk. Tehát van egy elosztás benne, amiről beszéltünk, hogy akár kívánatos is lehet, meg jó ötlet is a települések közötti együttműködés, meg szinergia, meg együttélésnek a leképezéseként. Én nekem az volt az első gondolatom, hogyha most minden egyes ilyen tételért pályázni kell, akkor most ez egy hány embert fog ez eltartani, meg hány embert fog igényelni, mert akkor járás szinten le kell majd boltolni különböző tanácsokban, hogy akkor mire pályázunk, azt a pályázatot valakinek össze kell rakni, azt a pályázatot valamilyen szervezetnek be kell fogadni, és azt a pályázatot valamilyen szervezetnek el kell bírálni, meg majd ellenőrizni is kell, hogy megvalósul.
Éppen járási fejlesztési fórumok lesznek. Bocs, hogy a szaladba vágok, de már ez is van, ahol a polgármesterek kétharmados többséggel fognak dönteni ezekről a pályázatokról. Tehát, hogy ez már elvileg van. Nem akartam szabadba vágni.
Nem. Elmondtam a gondolatot, tehát hogy tök jó, hogy kiegészíted ezt. Tehát, hogy nekem a ezzel járó költség az, ami ijesztőnek tűnik. Tehát, hogy ez nem egy automatizmus, tehát, hogy amit a Karesz mondott, a szubjektivitás ott lesz benne. Meg én látok egy nagy szervezeti nehézséget, amit majd feltételezem, hogy ebből 65 milliárd forintból kell kigazdálkodni, hogy az új szervezeteket eltartsuk ezzel.
De ez szerintem minden állami támogatási programnak sajátja, hogy van egy... Tehát azt nem mondhatod, hogy ABC sorrendben felosztod egyenlő arányba. Tehát, hogy valamilyen... Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy oda kerüljön a pénz, tehát a tök idealistát mondom, hogy ennek ugyan kellene működnie, hát nyilván, hogy önszerveződő legyenek jó projektek, tehát hogyha nem pályázik, akkor nem fog kapni pénzt. Tehát ha nincs kedve dolgozni ezzel a történeten, nem kap pénzt. Hogyha ha van valami jó projektje, akkor meg kell indokolni, hogy az miért jó projekt, és akkor arra valamilyen módon allokálni fognak, és ennek tényleg mindig van költsége, tehát hogy az állami újraelosztásból nem tud kivenni a rendszert, a hatékonyságát tudod javítani, de hogy teljesen mindegy, hogy most ezt egy minisztériumban csinálják az emberek, vagy pedig ott valami helyi kezdeményezést csinálsz neki. Tehát, hogy én ettől a részétől nem félek, inkább attól a részétől félek, hogy mondom, én azt látom, hogy a számot azt már most tudják. Tehát, hogy bár még az év még sehol nem tart, azt se tudjuk, még a GDP növekedése tudjuk eltalálni, de mi már tudjuk, hogy mennyi lesz az a többlet iparűzési adó, amit elvonunk.
Valószínűleg lefelé nem fog változni ez a szám.
Ja, lefelé biztos nem. Inkább csak nagyobb arányban szorul kiegészítésre, ha nem úgy alakul. Nekem több problémám van. Itt a két héttel ezelőtt pont arról beszéltünk, hogy egy helyi iparűzési adóban nagyon belenyúlnak, akkor az a helyi adó jellegével mit fog ennek kezdeni. És nekem pont ez a problémám itt, hogy most azt mondja, hogy a 2024-i tényszámhoz képesti bevételt egy tollhúzással elvonja, és közben változatlanul hagyja a szabályrendszert, hogy 0-2%-ig bármennyi lehet a helyi iparűzési adó, akkor ki lesz érdekelt abba, hogy helyi iparűzési adó bevételt generáljon saját magának?
Igen, de nem az egészet vonják. Ha az egészet elvonnák, akkor abszolút igazad lenne, de itt ugye csak a többletet vonják el. Tehát itt ezeknek a kárvalótjai azok az önkormányzatok, akik egyébként nagyjából az iparűzési adóból finanszírozzák már most is magukat, és lényegében szinten tartják a bevételüket, azt mondják, hogy jó, annyit megtartasz, amennyi tavaly volt, a többletet az be kell adnod. De ő nem lesz abban érdekelt, hogy most lecsökkents az iparűzési adót.
Hát a 24-es, vagy lecsökkenti úgy, hogy a többlettel számítva a 24-es tényszámig jusson el, és akkor nem keletkezik többlet. Nyilván ez...
Hát, hogyha nagyon nagy planning, akkor azt fogja mondani, hogy lecsökkentem olyan százalékra, hogy pont ugyanannyi legyen a bevételem, pontosan, és akkor pontosan. Utána...
De mivel ezt most itt bemondtad, erre már föl lehet készülni, hogyha ezt én már a jogszabályban kezelném is.
Igen. Szóval ez az egyik, ez az egyik probléma, a másik problémám meg szinte ebből fakad, hogy gyakorlatilag felülről korlátossá tesszük ezt az adónemet azáltal, hogy azt mondjuk, hogy van egy tényszám, addig helyi adó, utána meg központi adó. Vagy te, én ezt nem tudom, ebbe a viszonyrendszerbe látom.
Hát igen, de nem látunk még semmit a mechanizmusból, de azt gondolom, hogy ezt nem a cégek fogják a többletet bárhova utalni, hanem az önkormányzatok, mert ez csak a szaldóból le fog kiderülni, hogy mennyi a többlet. Tehát, hogy
itt jön az, hogy akkor el tudtam-e utalni, vagy nem tudtam elutalni. Tehát ugye pár adással ezelőtt beszéltünk a közműdíjak adóként való behajthatóságáról nem fizető önkormányzatok miatt. Most akkor felmerül majd az, hogy akkor fűtés, vagy az adóbefizetés is.
Igen, és a harmadik, hogy ha ennek lenne egy ilyen szolidaritási jellege, mondjuk, hogy tényleg a különböző járások közötti fejlettségbeli különbséget csökkentsük, arra meg már elvileg van a sokat vitatott szolidaritási hozzájárulás.
Egyébként így van. Hát, igen.
Hogy...
Tehát megvan az, igen. Meg lesz ez, és ez a kérdés.
Igen, csak ugye a szolidaritási hozzájárulás az bemegy a nagy fekete lyukba.
Amiről senki nem tudja, mi lesz vele, igen.
Amit az állami költségvetésnek hívnak, vagy központi költségvetésnek hívnak, és akkor abból nem osztanak vissza igazából már semmit.
Mármint ezt mondjuk mi, meg a helyi önkormányzatok, de a PM szerint meg visszaosztják. Na, mindegy, ez egy vitatott téma. Tehát, hogy maradjunk ennyibe. Mindegy, azért azt szerintem az tényként rögzíthető, hogy vagy hogy nem zörög a haraszt, hanem fújja a szél. Tehát,
abszolút.
Hogy
elindult
a változás.
Igen, nagyon kíváncsi lennék, úgy elmennék egy ilyen járási, fejlesztési bizottság.
Fórum.
Egy olyanra rohadtul elmennék, hogy ez hogy fog kinézni.
Az polgármesterek ott micsoda háborút fognak folytatni egymással?
Hát én, ha az optimista szenáriót nézem, akkor nem. Tehát, hogy akkor már ki fogják találni, hogy idén ezt az utat újítjuk fel, idén utána meg amaszt, mondjuk persze az állami közútkezelőnek a mindegy. Értitek? Tehát, hogy ebben lehet egy, igen, szép sztorit, vagy hogy akkor járjonak be a járás központba a gyerekek közös költségen sulibusszal. Tehát, hogy ezeket most így meg lehetne ebből finanszírozni. Más kérdés, hogy erre pecsétet kell majd kérni valami sóhivataltól.
Globális minimumadóval jó régen foglalkoztunk, hát és ez nem a véletlen műve, hanem azért, mert nem nagyon történt semmi. Pedig kellett volna, és pont erről szól a következő hírünk. 2024 az első adóév a globális minimumadóban, ugye 2023-ban elfogadták, és január 1-től hatályos is a nemzetközi és EU-s szabályokat implementáló magyar törvény. Ennek van egy olyan paragrafusa, ami előírja, hogy akik Magyarországon glob csoporthoz tartozó adóalanynak minősülnek, azoknak december 31-éig be kéne jelentkezni egy NAV formanyomtatványon. Na most ezzel csak az a baj, hogy ilyen NAV formanyomtatvány még nincs, illetve nem tudjuk, hogy mit kéne bejelenteni.
Csodálatos. De egyébként az OECD-ben többen felsóhajtottak a felkonfod alatt, hogy nem történt semmi, hát kiadták a egységes szerkezetbe foglalt kommentárt, egységesített szöveget. Tehát ez így
ebben a formában. Magyarországon nem történt semmi, oké.
Okay. Okay. Meg mi is olvasgattuk ezeket. Tehát ennyi minden történt azért.
Hogy ez egy ilyen tök szomorú helyzet, és az a baj, hogy én már nem vagyok meglepődve, és valószínűleg mások sincsenek meglepődve, tehát hogy kezdünk hozzászokni ahhoz, hogy jön egy EU-s direktíva, és ugye a magyar államigazgatás ezt egy ilyen jó 3-6 hónapos késéssel reagálja le, tehát hatályba lép, a tanácsadók elkezdenek mozogni, hogy hello, hatályos, kéne vele foglalkozni, kiderül, hogy Magyarországon nincs még kijelölve az a szervezet, aki ezzel foglalkozzon, nincsen bejelentkezési nyomtatvány, nincsen jelentéstétel, tehát ez volt az EPR-rel, ez volt a CBAM-mel, ez van az EUDR-rel, és akkor a Globe-nál is pontosan ugyanez van, tehát hogy... És az elején még itt ilyen csapkodtuk az asztalt, hogy hogy lehet ilyen, meg hát meg másfél éve látják, tudom én, de hogy ez mindegy, mert a kedves hallgatóknak egyszer elmondom, hogy mi mosolyogtam el magam, a hangmérnökünk éppen itt átkúszott az asztal alatt.
M1 híradós magasságon bemelkedett a felvétel.
Ezt valószínűleg egy profi bemondó, azt rezzenés arccal lereagálta volna, nekem ezt nem sikerült. És most visszamegy most ezekben a pillanatokban. Lehet, hogy Attila jobb lenne, hogyha egyébként látszódnál is, és akkor arcot adnánk, ki az a producer hangmérnök. Most egy kicsit kiestem a szerepemből, de szóval visszatérve, hogy az a baj, hogy már meg se vagyunk lepődve, hogy hát nincs ilyen bevallás. És amikor volt a pénzügyminisztériummal egy fél évvel ezelőtt talán egy egyeztetésünk, hogy a Globe-val kapcsolatban mik lesznek, hogy és pillanatig se akarom elverni azokon a kollégákon a port, akik ott dolgoznak, de hogy vonogatták a vállukat, hogy sok dolguk van, jön az EU elnökség, és hogy most az a prioritás, és hogy úgyis az lesz benne, ami ott az OECD irányelvekben van, olvasgassuk, nem fogunk meglepődni, és akkor így készüljünk fel.
Oké, ezzel csak annyi, hogy ezt megértem is, csak hogy ez a bejelentkezés és ez a nyomtatvány, ez nincs ott. Tehát, hogy ez egy saját találmány.
Hogy onnan se lehet kiolvasni.
Tehát, hogy azért a baromi nem mindegy, hogy most azt kell riportálnom, hogy mentességet választottam, tehát Safe Harbor-t, meg kire, hogyan, miért. Tehát, hogy ami projekteket csináltunk, abban azért látszik, hogy nem olyan triviális az adatgyűjtés.
Meg mi a mélysége?
Hát igen, ezért mondom.
Azok a magyar entitik, akiket a Globe érint, javarészt nem anyavállalatok. Most kedves hallgatók, vagy visszatekertek 40 adással ezelőtt, vagy nagyon gyorsan elmondjuk, hogy a globál anyok azok nem egyes cégek, hanem cégcsoportok, multinacionálisak, vagy kizárólag belföldi entitikből is állhatnak Magyarországon, meg az EU-ban, de az a lényeg, hogy 750 millió euró feletti árbevételük van, azért ez egy szép kerek szám, az elmúlt 4 pénzügyi évből legalább 2-ben. Na de, nem ide akarok kiukadni, hanem ezeknek a csoportoknak a magyar leágazásai jellemzően vagy semmi, vagy nagyon kevés információval rendelkeznek az egész csoportra nézve. És ebbe a paragrafusba, ebbe a magyar jogszabályba az van, hogy forma nyomtatványban bemutatja a csoportot. És az mit jelent? Uh-huh. Az mit jelent? Mert hogy ez semmiből nem derül ki, az OECD modellszabályokból nem derül ki, az EU irányelvből nem derül ki, a magyar végrehajtási rendelet nem jelent meg, október 9-e, 10-e, nem tudom, amikor kimegy a felvétel magasságába, de ha holnap meg...
A december 30-én megjelenik, hát most...
Igen. És hozzátenném, hogy benne van az adózás rendjéről szóló törvényben az is, hogy aki ezt a bejelentési kötelezettséget nem vagy késedelmesen teljesíti, az 5 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.
De mi egyébként
ennek... Nagyon alók leszünk, és ezt elengedjük.
Felfüggesztjük január 10-ig. Boldog új évet mindenkinek. De egyébként szerintetek mi ennek a bejelentkezésnek a célja?
Tehát, hogy... Ez egyszerű, mert az adóhatóság a sötétben tapogatózik, hogy ezt az egész globos témát hogyan fogja meg, és innen indulnak el, hogy először akkor nézzük meg, hogy kik azok a cégek szerintük globál anyok, mert hogy az adóhatóság meg tudja nézni a magyar számokat, és utána egyébként meg meg a CBCR jelentésekből egy év késedelemmel
esetleg
valamit vissza tud vizni, de hogy azért menjünk mellébe a történetnek, hogy kik azok a...
Dobjuk át a forró kutyát.
Igen, meg hát ugye egyébként, ha kiderül hogy egyébként ő alany volt, és nem jelentkezett, akkor még erre is majd utólag meg lehet büntetni.
Nem tudom, ez szerintem egy... Na mindegy, szerintem ez egy kicseszés. Tehát, hogy ez olyan, ez egy tök új rendszer, most nem tudom, 5 éve működne már a Glob, és akkor ezt bevezetnénk, hogy könnyebben lehessen ellenőrizni, akkor azt mondom, hogy oké. De hogy egy csomó ország, aki egyébként elvileg implementálja a Globot, az is most hozza ki azokat a törvényeket, amiket mi már tavaly elfogadtunk, tehát le vannak maradva. Szóval, hogy így...
Na de ott van, a GDPR is ilyen volt, hogy neked kellett önbevallani, hogy a NIS-2, az pont ugyanezt, hogy neked most itt, arra sincsen egyébként, vagy most már van hatóság, egy ilyen tényleg egy sóhivatal 4 emberrel, vagy nem tudom micsoda, ha...
Igen, mert ők digitalizáltak.
Azért fontos, hogy ez nem egy kivetéses adó. Tehát azt mindenkinek el kell döntenie, hogy adó alanya vagy sem. Az egy másik kérdés, hogy ahhoz, hogy ezt a bejelentést meg tudja tenni, ahhoz már legalább ezt el kéne tudni dönteni, ami nem egy triviális dolog, ahogy te is mondtad.
Induló rendszerről van szó.
Ez egy nehéz dolog.
Olyan induló rendszerről, amit nem láttunk az elmúlt 20 évben, vagy 15 évben.
Akkor folytatom. A szívem is ilyen volt, hogy ott is be kell jelentkezned, és akkor egyébként hát a vámhatóság az egyébként pontosan tudta, hogy 2500 cégnek kéne most bejelentkezni, és ehhez képest 600 jött, és ahelyett, hogy egyébként kiküldték volna, hogy a ügyfélkapun, hogy hello, szerintünk neked be kell jelentkezni, csak így kommentálták, hogy hát nem jelentkeztek még be. És akkor így, tehát az EPR is ilyen volt. Hát, hogy...
Pontosan. Mondjuk az nem a NAV-sara, mert ott a kormányhivatal a hulladékgazdálkodási hatóság, de ott is egy ilyen rendkívül elbonyolított regisztrációs folyamat volt.
Igen, de ott is az volt, hogy, mit tudom, hogy június közepén még nem tudtuk, hogy mennyi lesz a díj.
És hozzáteszem, hogy ez se a NAV-sara, az én véleményem szerint, mert most a NAV miről csináljon formanyomtatványt? Tehát mondom, jelenleg az van abban a paragrafusban, hogy bemutatja a csoportot. Uh-huh. Ebből a NAV-nak kéne találni, hogy az milyen információkat jelent. Majd ha megjelenik, az a végrehajtási rendelet. Majd akkor ki lehet találni, hogy egyébként közben a háttérben milyen egyeztetések zajlanak, azt nem tudom, nyilván zajlanak, de hogy per pillanat nincs mire formanyomtatványt csinálni.
De hogyha tereljük el a fókuszt a magyar hatóságoktól, mert hogy ahogy a Karesz is mondta, azért elég sok minden zajlik egyszerre a PM-nek a házatáján, tehát hogy én értem is, tehát hogy annyi kapacitással, mennyivel rendelkeznek, értem is a késedelmet ezzel kapcsolatban. Hanem inkább a rendszert nézzük magát, ezt a nyomorult Globot, tehát hogy futunk előre ezzel a Globbal, most már ugye majd használjuk, meg implementáljuk, és látjuk, hogy ki a túró fogja ezt ellenőrizni. Tehát hogy ha most nem teszem meg ezt a bejelentést, és nem, és mert azért, mert hogy nekem sincs infóm, meg úgy általában NAV se tudja begyűjteni, akkor mi van? Tehát, hogy így...
Hát vagy megteszem, hogy ne legyen ettől, az, hogy nem
ettől,
tettem meg.
Ettől maga a rendszer, az értem, hogy engem meg lehet bírságolni itt, de hogy maga a rendszer globális szinten, ez most akkor működőképes,
de szerintem a CBCR jelentés, az országonkénti jelentésekkel azért az dolog össze, tehát vissza fog csatolni, csak tudom, 2 évvel később fogja megtudni a NAV, hogy hát neked barátom be kellett volna jelentkezni.
Ezt értem, csak hogy nem vagyok a Globnak egy nagy rajongója ilyen bevezetéssel, szóval, hogy így ugye megbeszéltük, hogy a német áfarést, hogyha
igen, az eltüntetnénk, az több lóvé lenne. Tudná fedezni, igen. Igen. Mindegy részemről...
Abba hagytam, oké. Okay.
Részemről...
Nem ültök fel erre a vonatra, jól van.
Igen. Részemről záró gondolat, még ott a mulasztási bírság tényállásnál van egy átmeneti rendelkezés az adózás rendjéről szóló tervénybe, hogy egyébként nem sújtható mulasztási bírsággal akkor, ha úgy jár el, ahogy ez az adott helyzetben általában elvárható. Egy ilyen helyzetben mi az, ami általában elvárható? Ilyen helyzetnek nem kéne lenni?
Ez a régi buktató PTK szöveg.
Bona pater familias diligenciáját tanúsítja, de hogy? Mi a helyzet? Hát, hogy most akkor várni kell, vagy bejelentkezni, mert ott a határidő? Ugyan nem tudom, hogy alany
tudod
vagyok.
Tudod prezentálni a globál CFO-nak, vagy a globál head of tax-nek küldött e-mailt 3-szor, igen, hogy kértél infót, hát
igen,
és nem
és
kaptál.
Akkor így egyébként meg elég nehéz, hogy az érdeklődését fel kell tenni az ügyfeleknek, hogy még nyomtatvány sincs. Tehát, hogy be kéne jelentkezned, jó.
Fenyegetem, de mivel? Tehát, hogy na, szóval folytatása következik, kedves hallgatók. Maradunk a NAV-nál azonban. Tömegesen több mint 3000 vállalkozásnak küldött a NAV tájékoztatás múlt héten csütörtökön. Az online számla adatok...
És Breaking News összevezette a NAV a tartozást és a túlfizetést. Múlt héten megint megjött.
Csak na. Így. Na. Hála az égnek, ez egy jó hír.
Szerintem is további 700 ezer magyar adózónak megint
a matek. Igen, és nem csak nekik, hanem másik 3000 vállalkozásnak is az online számladatok és az ÁFA bevallások közötti eltérésekről. Erről már beszélgettünk, legutóbb, amikor Bence itt volt velünk, szóba került, hogy jövő év január 1-től bővül az adóigazgatási eljárások köre az adategyeztetési eljárásra, ami egyébként pontosan ugyanerre a témára fog fókuszálni, hogy az online számla adatszolgáltatásokban, amennyiben azok hibásak vagy diszkomfortosak az ÁFA bevallással, valamilyen javítást adózói oldalról kieszközöljenek. Hát komoly akció indult.
Nem tudjátok, mi érdekelne ebben a dologban, hogy miért hibásak ezek az adatok. Tehát, hogy mert ugye a cikkben van ilyen, hogy hát a csalást meg ilyet ki akarjuk szűrni ezzel, de hogy 3000 adózónak ment ki, hiszem, hogy 3000 adócsaló vállalkozás.
Nem.
Tehát, hogy itt mi lehet a háttérben? Én erre lennék igazából kíváncsi.
Hatalmas a hibaállomány, tehát ilyen több tízmilliós hibaállomány van, amit nyilván tart az adóhivatal, és az egészen banálistól tudnak
elgépeljük?
Indulni. Igen, és sőt, olyan is tudom, hogy elgépeltem 2 éve. És a vállalatirányítási rendszerbe, vagy a számlázó szoftverembe mennek fel a számlák, folyamatosan számlázok ugyanannak a partnernak, mondjuk a számlám lehet, hogy jó is.
De a számlad, mondjuk az adószámot
egy karakterrel. És mondjuk az online számla adatszolgáltatásban folyamatosan más megy fel, mint ami egyébként mondjuk a bevallásban van. Ugye ez akkor probléma, hogyha a számla befogadó, és szerintem ez a 3000 leginkább ilyenekből tevődik össze, akik nem annyira a számla adatszolgáltatás indukálta ezt, hanem inkább az ÁFA bevallásoknak az MS lapjai és a számla adatszolgáltatásnak a diszkomfortja. Tehát ezt, kedves hallgatók, egy kis ÁFA technikai rész, hogy az ÁFA bevallásban, az úgynevezett MS lapokon, hogyha én levonásba helyezek adót, akkor partnerenként ennek az összegét fel kell tüntetni. Na most, hogyha egyébként én az MS lapomon feltüntetek állítólagosan egy partnert, abból a NAV csak annyit lát, magát a bizonylatot nem, csak azt, hogy én azt állítom, hogy felém ő számlát bocsátott ki, aminek volt egy ÁFA tartalma, én azt levonom. De mi van akkor, hogyha az online számla adatszolgáltatásban meg ez nem látszik? Na, ebből áll össze, én azt gondolom, ez a 3000, mert hogy egyébként a leginkább innen tudja megfogni a NAV, mert innen tudja motiválni az adózókat arra, hogy akkor elkezdjenek egymással beszélgetni, hogy sikerült-e jól kiállítani. Hozzáteszem, már elég régóta arra is van lehetőség, és szerintem ezt nem sokan csinálják, hogy mielőtt beadja a bevallását és kitölti az MS lapot, azelőtt lekérdezi a rákibocsátott számlákat az online számla rendszerbe. Az is kihozná ugyanezt a hibaállományt, csak hát ezt nem csinálja, mert nem köteles rá, meg eddig nem nagyon szankcionálta a NAV.
És akkor most szerintem kimondod a fontos dolgot, hogy így van egy ilyen kötelezettség, maga az objektív kötelezettség, hogy az online, tehát a számla adatokról szolgáltatásak adatot, de az, hogy jól, ezt úgy nagyon ennek nem ment eddig a NAV. És ugye én nagyon kíváncsi vagyok egy olyan statisztikára, amit lehet, a NAV az valószínűleg tud, csak lehet, hogy nem publikálhatja, hogy vannak a kisvállalkozások, meg a mikrovállalkozások, akik nem saját fejlesztésű, hanem ilyen vásárolt számlázott programokat használnak. Én azt gondolom, hogy valószínűleg azokkal nagyon kicsi a hiba. Tehát, hogy ott ezek ilyen hülye biztos történetek, hogy számlász.hu, vagy Bilingó, vagy bármi, ami széles rétege a vállalkozásoknak használ, az úgy kávé, tehát fölismeri az adószámot, fölismeri a partnert, tehát hogy nem hiszem, hogy ott probléma lenne. A probléma az inkább a nagyobb vállalkozásoknál tud lenni, akik hozzák a saját vállalatirányítási rendszerüket, és mit tudom én, számlázásra nem Magyarországra fejlesztettek, hanem globálisan, vagy Európára, ahol aztán csinálnak valami Magyarországra egy olyan modult, ami még föltünteti azt a 3 karaktert, meg adatot, amire egyébként a NAV-nak szüksége van a magyar jogszabályok alapján, de olyan sokkal többre nem lehet, mert ugye a helyi irányelv meg nem engedi. Na és ez az online számlaadat szolgáltatás viszont ez egy valami teljesen új történetet hozott be, mert ugye ez más országban nem kellett, vagy nem ilyen részletezettséggel, És hogy itt volt, itt, tehát az elején itt hemzsegtek a hibák, mert hogy a Indiában a szoftverfejlesztő, akinek a feladata volt, hogy ő most megértse ezt a magyar szabályt, az ott valamit csinált, neki az, hogy teljesítési időpontja, meg számlakiállítási időpontja, meg hogy mennyi az áfa tartalma forintban a számlának, ha egyébként el, és milyen árfolyamot kell használni, mit tudom én. Tehát ez baromi nem volt érdekes, hát igazából az a 8 adatot akarták, ami egyébként az ERP rendszerükben is látszódott, és hogy ebből voltak az elején a tömeges rossz adatszolgáltatások, mert hogy ezek a rendszerek úgy, ahogy elindultak, tehát hogy egy Oracle-t, egy SAP-t átalakítottak, hogy elkezdjen adatot szolgáltatni, de hogy rosszul csinálták, és hogy a NAV szerintem ebben nagyon sokáig nagyon türelmes volt, és valószínűleg túl türelmes volt, tehát hogy nem az volt, hogy visszajelzett volna az adózónak, hogy figyelj, 3 hónapja teljesen tragédia, amit csinálsz, és hogy van egy hónapot, hogy ezt gatyába rázd, nem csinált semmit. És ugye általában az szokott, utólag azért kiderült, hogy nagyon súlyos problémák voltak, mert nem csak a teljesítési időpont ment félre, hanem mondjuk egy tizedes jegyel arrébb ment a számla, és akkor vagy 10-szer annyi, vagy 10-szer annyi áfát vallottak, és hogy ezek is így nagyon-nagyon lassan derültek ki, és hát ez az, amit szerintem egy tök nagy spéttel, egy 5-6 éves spéttel állna most rá a NAV, azért, mert nem tudja kiajánlani rendesen az áfa bevallásokat.
Egyébként szerintem már tavaly is pedzegettük ezt a témát.
Abszolút.
Igen.
Igen.
Most még jogszabály is készül, ahogy tudjuk.
Jó, de még most is az a metodika, hogy nem a NAV gyűri fel az ingújat, és a NAV addig gyűrte fel az ingújat, hogy ezt a 3000 levelet kiküldte. Tehát ő neki van egy állománya, amit nyilván nem mutat meg senkinek, amiben ilyen differenciákat mutatott ki 3000 vállalkozásnál ilyen-olyan időszakra. Küldött egy forma levelet mindenkinek, amiben felhívta a figyelmet, hogy oldják meg.
Uh-huh. De hogy így elküldted, hogy ezt úgy képzeljem el, hogy elkapok egy levelet, én vagyok a 2999. vállalkozás, hogy itt a hiba kódod, vagy itt a hozzátartozó hiba?
Nem, még csak ez se. Csak azt, hogy
úgy tűnik, itt egy 10 oldalas anyag, van benne 6 hiba, találd meg.
Nem biztos, hogy veled van a baj. Tehát itt általában 2 szereplő van. Tehát más az, aki beadja az online számla adatszolgáltatást.
Na jó, de akkor felmerül a kérdés, hogy én akkor ezzel mi a szart kezdjek?
Hát ugye azt tudod tenni, hogy megnézed magát a számlát, amit kaptál, meg ellenőrzött tételenként, hogy milyen ügyletről kaptad, meg kitől kellett volna kapnod, és mondom, lekérdezed, mert az online számlarendszerben le tudod kérdezni, hogy te rád milyen adatokat jelentettek. És ha ebben mismatch van, akkor fölhívod a partneredet, hogy please confirm, hogy nem azt jelentetted le, mint ami a számlámban.
Ez nem érzem életszerűnek.
Hát nem az, ez nem, és ráadásul 30 nap alatt nem fog megtörténni, és ráadásul mondom, itt nem egy hibáról beszélünk, hanem szerintem ennek a 3000 adóalanynak a nagy részénél.
Nyilván van olyan hiba, amit könnyű kiszúrni, de hogy...
Szerintem, tehát amit a NAV küldött, az egy ilyen stratégiai lépés volt arról, hogy felhívtam az adózó figyelmét, hogy nála lehet, hogy valami probléma van, és hogyha utána nem történt semmi, akkor objektíven mondhatom, hogy bár én felhívtam a figyelmét, nem önellenőrzött, boom, ezért megbüntettem, vagy mulasztási bírságra, vagy hogyha adóhiánya van, akkor azt mondom, hogy miért mérsékelhetném, mert hogy a bírságot, hiszen én felhívtam a figyelmét rá. Én szerintem ez egy ilyen gondolkodás, hogy ha majd bírósági perre kerül sor, akkor lehet mondani, hogy hát nem tett meg mindent.
Persze, most igen, tehát ha a NAV mint a szervezetrendszer mozgásba jön, és tényleg ezt nem egy ilyen tájékoztató levélként kezeli, hanem elindít rá egy eljárást, akkor a mögé valami szankciót kell.
Ez ugyanaz, mint amikor kiküldték az ügyfeleknek, hogy fokozottan fontos, hogy figyeljen arra, hogy fenn vannak-e a beszállítói valamelyik NAV listában. Nem azt írták meg neki, hogy az XY fönn van a listában, nem csak azt írták meg, hogy fokozottan fontos, hogy figyeljen erre, és akkor utána azt mondták, hogy hát miután kiment ez a tájékoztatás, és nem figyelt rá, akkor ő már nem tett meg mindent.
Igen, és azért arra is fölhívnám a figyelmet, hogy az se véletlen, hogy duplázódtak a mulasztási bírságtételek.
Tehát, igen, hogy lehet, már kieséztük.
Maga a NAV se volt eddig annyira motivált arra, hogy végig kecsölje már, bocsánat, de ezeket a hiba állományokat. És...
De hogy én azért abból a szempontból, oké, tehát hogy mielőtt itt összeesküvés elméleteket gyártunk, hogy igazából kinek kell a pénz, és hova, és hogy az egész azért van, hogy szerintem az teljesen rendben van, hogy a NAV ezzel elkezdett foglalkozni. Hogyha van egy ilyen adatszolgáltatási kötelezettség, és ezt valaki nem jól csinálja, akkor ezzel kell kezdeni valamit, és valahogy fel kell hívni a figyelmét. Abban, Gyuri, teljesen egyetértünk, hogy egy ilyen általános tájékoztató levél az nem fog elvinni sehova. Viszont ugye a NAV meg ugye az frusztrálja, hogy nem tudja megcsinálni az EÁFA kiajánlást rendesen, mert rossz az adattartalom. Tehát kiajánl valamit, amiről kiderül, hogy rossz a bevallás, nem tudja használni az ügyfél, mert hogy egyébként rossz adattartalmat adott meg a szállító.
Hát és ráadásul az EAFA-val az a baj, mármint, hogy nem baj, de hogy ez nem egy ESZIA. Abból a szempontból, hogy ugye tudjuk, megbeszéltük is, hogy az EAFA-t nem lehet automatikussá tenni. Mm. Tehát ahhoz meg kell kívánni az adózói hozzájárulást hozzá, mert egyelőre akkora a mismatch, hogy még a NAV se gondolja azt, hogy azok a kiajánlások jók lennének. Egy nagyon távoli jövőbe juthatnánk el odáig egy szűk körben, hogy ezek az EAFA bevallások tök jól lefedik a valós történéseket. Gondolom ez a cél, és ez egy jó cél. Csak per pillanat az összes szereplő látja, hogy lehet, hogy nekem, ha az EAFA-val kezdek el molyolni, akkor olyan adatokat kapok a NAV-tól, amit amúgy is felül kell írnom, sőt. Úgyhogy meglátjuk, egyelőre ezek a levelek mentek ki, nyilván a következő lépésekről, ha és amennyiben lesznek, és nyilvánosak, akkor azokról is értelemszerűen be fogunk számolni. A fejlesztések vonalán maradva, az EAFA-ról már szót ejtettünk, az e-nyugtárról is szót kéne már csak azért is, mert elvileg ez is jövőre indul, de hát nagy a csönd.
Hát olyan nagy a csönt, hogy én el is felejtettem.
Én is.
Én így, hogy ez egy jó terv volt, és nagy a csönd. Én még mindig, nekem nehéz megérteni, hogy mire le szükség. Tehát azt értem, hogy abban segíthet, hogy digitálisan meg tudjam őrizni a számlát, és hogyha később vissza szeretnék menni a boltba reklamálni, akkor könnyen tudom igazolni, de azért ezt egy kártyás fizetéssel most is tudom igazolni, hogy hát itt fizettem, és mindegy, tehát hogy ehhez azért annyira nem fontos ez az elnyugta, mekkora problémát ez egyébként tud okozni, hogy a pénztárgép, az online pénztárgép meg úgy is adja a jel. Tehát hogyha valaki beüt valamit az online pénztárgépbe, akkor az info ott van a NAV-nál. Ezen az elnyugta már nem fog segíteni. Tehát olyan nem lesz, hogy bevezetem az elnyugtát, és akkor hogy kifehéredett a gazdaság, és még 600 milliárd forint áfa fog becsorogni, mert hogy nem függ össze a kettő dolog. Tehát nyilván akkor lesz elnyugta, amikor valaki beírta az online pénztárgépbe a dolgokat. Ha nem, akkor nem lesz elnyugta sem.
Én rohadtul nem értem, hogy ennek mi a célja. Tehát, hogy így fogyasztóként, meg üzletként ezzel mit kezdjek. Tehát, hogy most bejön valaki hozzám a kisboltba, vesz egy rágót, és akkor majd föltöltöm egy applikációra neki a nyugtáját.
Igen.
Tehát, hogy minek?
Hát,
arról nem beszélve, hogy ő megadja nekem az ő adatait, amit az én szervereim tárolnak, mert vagy egy ideig biztos tárolni fogjuk, aztán föltöltöm, és akkor állítólag senki nem tudja, hogy kihez tartozik az a nyugta, kivéve mindenkit. Tehát, hogy így hogy a túróban ne tudnák, hogy kihez tartozik.
Hát meg ugye a fizetésnél is, hogy akkor kérem a mobiltelefonját, akkor így csippantsa le, hogy akkor hát, hova adhatom meg a izét.
Nem érsz egy pogácsáért, és sorban állsz, mert mindenki tölti föl a semmire nem használható elnyugtát, a nem tudom hova.
Nagyon szkeptikusak vagytok az adatvédelmi szempontból, nagyon szkeptikusak vagytok, pedig itt aztán komoly ígéretek vannak arra, hogy a NAV anonim, meg személyes adatokat
tisztította. Hogy lehet ez? Tehát, hogy mondd meg nekem, hogyha megígéri nekem a NAV, vagy aki fejleszti ezt a rendszert, hogy el tudom tárolni a nyugtámat, és ezért majd vissza tudom keresni, akkor azt hogy a vagy csinálom meg személyes adatok tárolása nélkül, ugyanis nekem kell egy profil, ahhoz hozzá kell rendelnem a nyugtát, ahhoz hozzá rendelem a vásárlás helyét, időpontját, a vásárlásnak a tartalmát, tehát hogy mit vettem, azt, hogy mivel fizettem, mikor, tehát minden el van tárolva. Tehát ezt nem mondja már nekem, hogy ez anonim lesz. Akkor anonim, ha kitörli az Excelből azt a sort, ahol a nevem van, vagy oszlopot, ahol a nevek vannak eltárolva.
Igen. Igen, tehát lehet, hogy reneszánszal lesz annak, hogy nem kérek számlát, de nyugtát sem.
Vissza. Kesolni.
Számlát adhat, hogy nyugtát már, jó? Írjon be annyit, az áfát megfizettem.
Szóval szerintem csak egy záró gondolat részemre, ezt szerintem amivel adós a szabályozó, vagy a, nem tudom, a fejlesztője ennek a rendszernek, azon kívül, hogy a részleteket kidolgozza, hogy miért. Én nem értem.
Abszolút, hát ha már egyébként az eltitkolt, vagy ki nem derült bevételekről van szó, hát ehhez fog kapcsolni a következő hírünk. Nem akarom lekeverni az elnyugtát, de tényleg ennyit lehet róla mondani, hogy várnánk, hogy történjen nem valami, de nem történik, úgyhogy ez csak egy ilyen segélykiáltás, hogyha ezt tényleg jövőre be akarják vezetni, akkor jó lenne valamit tudni róla. Ami viszont megtörtént, az szegény artista társulatunk esete, akik nyári szabadságra mentek az online számla adatok szerint, amúgy meg nem. A NAV ellenőrei újfent szemfülesek voltak ilyen szempontból, és az online számla adatok, illetve a közösségi média portálok információinak az összevetésével feltárták, hogy bizony-bizony a nyári szezonban is föllépett ez az artista társulat, és bevétele is származott ebből, azonban számlákat nem állított ki.
Na Gyuri, most hőböröghetsz, hogy ezt nem hiszed el, hogy ez megéri, hogy ezt valaki kiszámolta.
Igen,
másfél
millió forintról beszélünk, de amúgy nekem tetszik ez a sztori. Tehát ez a posztolgatás átülütői rovatba be lehetne tenni. Tehát, hogy rohadt kíváncsi lennék, hogy azt az artista társulatot hogy választotta ki a NAV, amikor másfél millió forintot tudott beszedni. Tehát itt arról lehetett szó, hogy nekem van egy ilyen teóriám, hogy elment egy NAV-os erre a rendezvényre, és föltűnt neki az egész, és fölcseszte magát, és utána ment. Tehát, hogy...
De így meg nem lehet generálni azért vizsgálatot, nem? Tehát, hogy ilyen személyes felindulásból hirtelen elkövetett adóvizsgálat.
Névtelen bejelentés.
Hirtelen felindulásból elkövetett.
A kockázatelemzés kiinduló pontja az valóban nem teljesen nyilvános. Itt van egy, hogy most ez az automatikus kockázatelemzés dobta ki a diffit, vagy valaki tényleg felhúzta magát azon, hogy nem kapott számlát a cirkuszba. Ezt nem tudjuk.
Nyilván csinálnak csomó ilyet, és ezeket azért teszik ki, aki rakad be ezeket a híreket, hogy egyrészt önigazolásképpen, hogy volt értem, hogy ezt csináltuk, másrészt meg, hogy edukációs, hogy
nem lehet elbújni.
Hogy nem lehet elbújni. Ugye volt, amikor a napszóvivő volt a
Kis Péter András?
A vendégünk, köszönöm. Ő mesélte el azt a történetet, hogy ott oda mentek a pékség elé, két pékség volt egymás mellett, és akkor nézték, hogy ide is bemennek, oda is bemennek, onnan jön az adat, innen nem jön az adat. Tehát, hogy nyilván, hogy ezeket azért tök jól lehet figyelni, tehát azonnali időben is. Nekem az a kérdés, hogy hány ilyet csinálhatnak, és ennek milyen eredményessége van. Tehát, hogy 100-ból egy sikerül, mert akkor tényleg nincs sok értelme, vagy pedig igazából ebben véletlen botlanak.
Én szokásosan akkor... beleállok ebbe a vitába. Na. Tehát a NAV-nak nem az a dolga, hogy megtérüljön. Tehát, hogy mert nem számszerűnek kell tekinteni a megtérülést. Tehát, hogy a NAV-nak az a dolga, hogy hatóságként, hogyha a devianciát, a vágóhelyi úr szavaival éve devianciát tapasztal, ezt 10 évig nem mondtam ki, amíg ott voltam, de amúgy, ja. Tehát, hogyha ezt tapasztal, akkor oda megy, eljár. Ez a dolga. Nem az, hogy többet keressen, mint amennyibe kerül.
De azért az szerintem annak van jelentősége, hogy olyanra fókuszál, ami fáj, így közösen nekünk, vagy ami nem annyira fáj.
Igen, arra van az ellenőrzési terv, minden évben jól meg is beszéljük, hogy nem változott megint semmit, ez vagy azért van, mert továbbra is ugyanazok a területek vagy kockázatosak.
Vagy mert csak vagy felületesen
olvasom. Vagy azért, mert valaki ráállott a klaviatúrára, de...
Világos, tehát rendőrségre is azért van szükség, nem azért, hogy megnézzük, hogy mennyibe kerül a költségvetésnek, és egyébként meg mennyi rablás van, és hát ez akkor kevesebb, akkor meg mindenki hagyjuk. Tehát nyilván van egy ilyen társadalmi szerepet, de azért valahol a végén legalább a pénzügyminiszter elkezdi ott számolgatni, hogy mennyi adóbevétel volt, mennyivel volt több bevétel, mennyit, milyen dolgokat csináltak, milyen személyállománnyal működik a NAV, és azért tehát hogyha olyan ellenőrzésekre fordítják az energiájukat nagy mennyiségben, aminek egyébként nem sok értelme van, mármint hogy értelme abban az értelemben, hogy kicsi az adóelkerülés, vagy nagy az adóelkerülés, de nem tudom behajtani, akkor ott váltani kell. És én erre lennék kíváncsi, hogy itt azért biztos, hogy kell valami hatékonyságot vizsgálni.
Abszolút, persze, hát a prevenció, meg egyébként az adóellenőrzések száma az évről évre csökken értelemszerűen azért, mert a gépi adatelemzésnek, meg a big data-nak az a legnagyobb előnye, hogy egyre fókuszáltabban tudják kiszűrni az adóelkerülőszedékenység.
Én arra vennék kíváncsi, hogy be kellett lépni ilyen artista csoportba a Facebookon.
Azt sem, meg kell nézni, és még kidőlt, hogy még
kommentálgatni is kell.
Még munkavállalási engedése volt, jó, nem volt bejelentett munkaviszonya. Úgy kellett leugrania, hogy...
Na jó, ne komolytalankodjuk el, mert hogy a következő téma az cseppet sem komolytalan. EU eljárás indult a magyar kormány ellen a kiskereskedelmi adó miatt. Ugye már foglalkoztunk azzal, hogy hát csak be kell mondani, mert így történt, tehát hogy a Spár volt az, aki beadványa fordult az Európai Bizottsághoz, többek között azt is vitatva, hogy a magyar kormány nem csak, hogy fenntartotta a kiskereskedelmi adót, hanem még annak meg is emelte a felső adókulcsát, és hogy ez őket hátrányosan érinti. Ezt a beadványt megvizsgálta az Európai Bizottság, és igazat adott nekik, mondván, hogy a letelepedés szabadságának sérelmét követi el a magyar kormány, amely egyébként megígérte korábban, és itt majd itt egy jó pár adással ezelőttre visszautalnék, meg ahányszor ezt már mondtuk, hogy miket ígért a magyar kormány az EU-s forrásokért, tehát megígérte, hogy ezt majd kivezeti, de nem, hogy kivezette, hanem megtartotta és növelte ennek az adónak a mértékét.
Tehát van ebben a történetben egy olyan ilyen újrainduló valami, ami tehát egyszer már ezt az Európai Bíróságot megjárta ez a történet, tehát a kiskeradó az nem kompatibilis, mert hogy diszkriminatív, akkor nem erre hivatkoztak még, hogy az EU-n belül diszkriminatív, hanem úgy unblock diszkriminatív, és akkor megvizsgált, akkor is volt, én úgy emlékszem, hogy a bizottság, de lehet, hogy rosszul emlékszem, de nekem az az emlékem, hogy a bizottság azon a véleményen volt, hogy ez valóban diszkriminatív, és aztán ez a bíróság előtt meg elbukott, tehát a bíróság, az EU bíróság meg azt mondta, hogy hát ez van. És hogy ebből a szempontból nem látom a novumot, mert nagyjából ugyanannak a történetnek megyünk neki. Annyi a novum, hogy most erre a helyreállítási alapra hivatkoznak, hogy ott a magyar fél, most nem látjuk, hogy mi van, vagy lehet, hogy látnunk kellene, tehát hogy lehet, hogy ez publikus, de hogy tett vállalásokat, hogy kivezeti.
Igen, ez abszolút publikus.
Oké, de ugye erről beszéltünk, hogy azért az adóztatás joga az egy tagállami jog, az, hogy milyen adókat találok ki, az is egy tagállami jog, és az, hogy mit tekintünk különadónak, meg idénylenesnek, ez meg már tényleg csak egy ilyen szubjektív megítélés kérdése, tehát hogy nem vagyok jártas ebben a témában, abban azért nem mélyültem el benne, de hogy ezt tök gyenge lábakon álló érnek érzem, hogy azért, mert kötöttünk egy, hát mi most megállapodásnak nevezhetjük ezt, mert vállalásokat tett a magyar kormány,
igen,
annak érdekében, hogy majd akkor az EU föl fog szabadítani, és akkor ha ezek a vállalások megtörténnek, és akkor ezek most azt mondja, hogy ez a vállalás nem történt meg, de hogy egyébként megmondhatná azt, hogy 31% az áfa. Tehát, hogy mert hogy mondjuk a kiskeradó...
Azt mondhatná, azt, hogy 14 azt nem, de azt, hogy 31 azt igen.
Tehát, hogy végeredmény tekintve, tehát azt a részt, ezt a diszkriminatív jelleget nem fogja megoldani az, hogy most ő milyen vállalásokat tett. Tehát, hogy a diszkriminatív jelleggel meg már jártunk az Európai Bíróságnál. Tehát, hogy azért gondolom, hogy, hogy bár hogy mondjam, a cégeknek a frusztrációt messze menőkig megértem, mert ez egyébként tényleg egy tök diszkriminatív és igazságtalan adó, és még értjük is, hogy miért vezették így be, de hogy meg lehet, hogy én is a helyükben nem tudok más csinálni, mert legalább megpróbálom, de hogy szkeptikus vagyok a sikerrel kapcsolatban.
Hát az elő, hogy mondjam, a példák korábbról nem támogatják az történetet, de amúgy meg én baromi kíváncsi vagyok, hogy most mi lesz a vélemény, meg mi lesz az ítéletben. Hogy nem tudom, hogy ítéletig eljutunk-e, vagy mi lesz, de hogy én nagyon kíváncsi vagyok.
Mi lesz a hatája? Mert hogyha most tömerő kötelezettségszegési eljárásnak általában az szokott a vége lenni, hogy na, jól van, oké, akkor változtassátok meg, és ha megváltoztatjátok a jogszabályt, akkor majd attól a hatálytól. Ja. De most itt ugye meg arról szól a történet, hogy én engem sérelemért, engem diszkrimináltak, nem idén, hanem már 5 éve folyamatosan, ja, hogy ez legyen visszamenőleges, és hogy tehát, hogy itt ez is egy olyan, tehát egy tök gumi dolog, hogy most hogyan ítélik meg.
Hát nyilván ez nyomásgyakorlás, és ők ebbe a formába tudják ezt megtenni. Értelemszerűen, hogy lesz-e hatása vagy sem, nem hiszem, hogy a 7-es cikk szerinti eljárás fogja megoldani ezt a szituációt, se a láncok oldalán, se az EU oldalán, nyilván majd, de hogy na, megpróbálták, mert ezt lehetett megpróbálni, aztán majd elválik, hogy milyen eredménnyel járnak. Utolsó hírünk a mai napra, Rómába utazunk. Megtettük ezt már más helyekkel is, például Velencébe is hasonló okból mentünk egy pár adással ezelőtt. Hatalmas a turisták tömege Rómában, ezért aztán a római főpolgármesteri hivatal is úgy döntött, hogy a tömegturizmust korlátozni kell, és arányos idegenforgalmi adót vezetnek be. Kedves nézők, nem lehet, hogy Gyuri már egy nagyon csinos kis kolosszeumot rajzolt.
Nem látszódik, a múltkor azt néztem. Most már óvatos vagyok.
Nekem meg az indonéz vagy tájföldi orosz turisták esete jutott eszembe, akik miatt kellett itt bevezetni külön adókat. Ja, bocs.
Ja nem, csak annyit akartam még mondani, hogy sőt, ez már inkább komment a részemről, hogy hogyan áll hozzá ehhez a helyi önkormányzat Rómában, hogy a tömegturizmust akadályozni kell, arányos idegenforgalmi adót akarnak bevezetni, ami azt jelenti, hogy ez magasabb lesz a belső kerületekben, alacsonyabb a külső kerületekben, ezáltal próbálják terelni a szálló vendégeket a külső kerületek felé, hogy a turizmusból több bevétel essen oda. Szerintem ez tök jó, és ez még nem volt.
Hát lehet vele vitatkozni. Nem tudom, hogy az jó megoldása, hogy a turistákat arra késztettem, hogy utána aztán még ahelyett, hogy gyalog mennének a
tömegközlekedjenek is.
Hogy taxizzanak, autózzanak és tömegközlekedjenek, és ezzel terheljék a dolgot. Azt a részét, ami ebben tényleg novum, az, hogy egy ilyen százalékos, tehát nem azt mondanák, hogy van egy ilyen tételes adó, hogy 2 euró per fő per é, hanem azt mondanák, hogy a szállás árának egy konkrét százaléka, ami hát jó is rossz is, mert hogy egyik oldalról tehát tök nagy torzulást fog okozni, mert ez igazából abban teszi érdekelté a hatóságokat, hogy tényleg a drága helyekre menjenek a turisták, meg valószínűleg az elkerülést is fogja, de ez mondjuk az ő bajuk legyen, de hogy azért végeredményben szerintem megint egy tök álszent történetről beszélünk, semmi másra nem szólhatna történet, csak hogy kiről tudunk plusz pénzt beajtani, mert hogy az infrastruktúrát azt fenn kell tartani, az utakat, a repülőteret, a vonatállomásokat, nem tudom micsodát, és hogy egyébként, ha már elszenvedjük ezt a sok turistát, akkor ebből legyen pénzünk. Tehát én azért megint csak ezt az álszent adóbehajtást látom a dologban, mert igazából nem lesznek abban érdeket. Tehát a tömegturizmusra hivatkoznak, hogy úristen, de rossz, hogy ilyen turizmusunk van, adóztassuk meg jól őket, de utána igazából abban lesznek érdekeltek, hogy ez ne csökkenjen, hanem még nőjön is, mert akkor lesz nekik több bevételük. Tehát hogy ez abba az irányba biztos nem fogja elvinni a folyamatokat, hogy kevesebb lesz a turista.
Normál esetben egyet értenék veled, szerintem ezt már ki is fejtettem itt. Szóval van a cikknek egy része, ami szerintem egy nagyon fontos aspektus. Azt mondja a tanácsos, aki bejelentette ezt az egészet, hogy a belvárosi üzletek 30%-a felszámolta a tevékenységét, és szuvenírboltok nyíltak helyette. Én mindent értek. Tehát, hogy hajrá, előre, take my money. Tehát ez szörnyű lehet. Tehát ha elképzel a szuvenírboltokat Rómában, rettenet. Tehát, hogy ezt megértem. De amúgy viccet félretéve, tehát, hogy én is ugyanazt érzem, hogy két dolgot fog túl, vagy tud ez eredményezni, ezt, hogy megdrágítod az utazást, ezért a prémium turistákat akarod odavonzani, de nem akarsz róluk lemondani. Tehát ez egyik. A másik meg az, hogy akkor tudunk eltenni belőle egy kis zsét, de az igazi problémát ezzel nem oldjuk meg. Mert ha ezzel azt mondaná, hogy és ebből a befolyó pénzből egyébként nem a Trevik út kapuját szerelem föl, hanem nem tudom, lakhatási támogatást nyújtok a 25 év alatti fiataloknak Róma belvárosában, akkor azt mondom, hogy értem, hogy miért csinál, de ez a része így hiányzik.
Hát jó, egy gondolat a részemről, aztán utána a részem, én zárnám, mert tényleg számtalanszor beszélgettünk ugyanerről a hírről, csak más helyeken, hogy egyébként a Kolosseumot nem lehet odébb tenni. Meg egyébként kitiltja meg azt, hogy én nem nézhetem meg a Kolosseumot, mert én a 100 millió egyedik vagyok.
De olyan jó fényképek készülnek már.
Hogy igazából én szerintem a tömegturizmus nem lehet megakadályozni.
De én mondom, hogy ez egy tök árszent dolog. De meg lehet akadályozni a tömegturizmus, tehát minden meg lehet akadályozni, tehát ki lehet találni olyan dolgokat, hogy azt mondjuk, hogy limitáljuk a szállodai szobák számát, meg a vendégágyak számát, és azt mondjuk, hogy ennyi van, az kész. Tehát, hogy és majd fölmennek az árak, és akkor azoknak jó lesz. De hát, hogy nem tudsz ellene, tehát, hogy meg ha, mit tudom, 50 év munkája van most Rómának abban, hogy oda semmitse a turizmus, és akkor most meg vannak lepődve, hogy de szar nekünk, most sokan vannak.
Jó, hát...
Nem kellett volna annyi filmet forgatni a 70-es vagy 60-es években Rómában.
Igen. Én azt mondanám, csoda,
hogy... Az a birodalom, most ott rontották el már több ezer éve. Nem kellett volna az a birodalom.
Itt, na jó, hát
itt a magyar ugarom. Itt tessék, igen, itt.
Ennyi hír fért a mai adásba. Lájkoljatok, keressetek, kedveljetek minket, és főleg kommentáljatok minket LinkedIn-en, Facebookon, YouTube-on, a saját honlapunkon, az összes csatornán, ahol elértek bennünket. Most is kaptunk kommenteket a legutóbbi adáshoz is, nagyon szépen köszönjük őket, igyekszünk rájuk reagálni, akár itt az adásban, hogyha olyan, akár az adott felületen. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Már ennyi fért bele, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a Napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.